7 óra 37 perc. Jól sikerült 2025 a hulladék gazdálkodásban és feldolgozásban érkezett Vertical Group számára. Átlépték a 3 milliárd forintos EBITDA-t is, több mint 23 milliárd forint volt az átbevétel. Ezt hangsúlyozta a cég meghatározó többségű tulajdonosa. Ferenc Kornél sikeres elmondta azt is, sikeres akvizíciót hajtottak végre, energiahatékonysági pályázatokat nyertek, és folytatják a tulajdonosi részprogramot is, indítva annak második fázisát. A csoport egyébként április 24-én tartja majd közgyűlését. Én beszélgettem vele a részletekről. Nagyon sok napirendi pont lesz. Nyilván az egyik rendkívül fontos, hogyan teljesített a vállalat 2025-ben. Nagyjából mit lehet elmondani így előre erről?
A vállalat a várakozások megfelelően teljesítette a számokat. Az árbevételünk tekintetében egy kicsit meg tudtuk lépni a vállásunkat. Az EBITDA-nál pedig átléptük a bűvös 3 milliárdos EBITDA határt. Úgyhogy mindenképp egy rendkívül eredményes évről tudunk beszámolni a közgyűlésen.
Mit emelnek ki ebből azért most így a nagyon rideg számokon túl?
Nagyon fontos, hogy az az út, amit meghatároztunk 3 évvel ezelőtt, amikor a tőzsdére léptünk, és meghatároztunk egy 5 éves periódus, hogy milyen számokat várunk. Ezeket a számokat már a harmadik évben most már tudjuk hozni. Nagyon egyenletes növekedést tud a cég produkálni minden területen, ahol dolgozunk, mind a hulladékgazdálkodás, mind a gyártás tekintetében. Úgyhogy ilyen szempontból nagy várakozással vártuk az évet, de hál' Istennek a számaink azt igazolták, hogy a befektetett munka meghozta az eredményét. Az árbevétel meghaladta 23 milliárd forintot, és az EBITDA pedig meghaladta 3 milliárd forintot. Úgyhogy mindenképp egy eredményes évet zárhatunk le.
Ezek után 2026-ra mik a főbb tervek? Említi, hogy a hulladékgazdálkodásban is jó eredményt értek el. Ott azért ez az év lehet, hogy érdekes lesz, vagy a következő időszak, inkább így fogalmazok, hiszen maga a hulladékgazdálkodás rendszere is próbál egy kicsit igazodni, úgy mondjam, az állampolgárok igényeihez, vagy elvárásaihoz. Itt mire számítanak?
Alapvetően mi saját infrastruktúrát üzemeltetünk a Bohó rendszerén belül. A mi tevékenységünket tekintve nagy elmozdulást mi nem látunk, mi azt gondoljuk, ezt a feladatot el kell látni, és mi erre azok a területeken, ahol ott vagyunk, képesek vagyunk, szinte egyedüliként. Azt el tudom mondani, hogy az elmúlt 3 év Bohós rendszer az mindenképp egy országos szinten egy pozitív szenáriót hozott, hiszen alapjaiban tudja átalakítani hulladék gazdálkodást, aminek államisztának elmondhatjuk, hogy a Vertical Group benyerti, az egyik legnagyobb MOHU-s partnerként aktív szereplője tudunk lenni a ágazatnak. Ami nagyon fontos, hogy az év végén lejáró közszolgáltatási és lelkúzemeltetés szerződéseinket rendre meg tudtuk hosszabbítani, valahol 2026-os évre bővítést is el tudtunk érni, ez majd a számokban is fog jelentkezni, úgyhogy mi alapvetően a MOHU rendszerében azt gondoljuk, hogy egy jó integráltuk a saját infrastruktúránkat, azt hiszem, hogy a koncesszor megjárja maga útját.
Az idei évre terveznek-e valamilyen fejlesztést?
Amit kiemelnék, hogy a tavaly évben a Flerplastic Kft-t sikerült úgy akvirálunk, hogy ez egy tőkeemeléssel érkezett meg a Vertical Group nyertébe, amit mindenképp fontos mérföld volt az életünkben, hiszen az egyik legnagyobb akvizíciókat hajtottuk végre, és tudtuk ezt tőkeemeléssel végrehajtani. Alapvetően ez annak a felhatalmazását hivatott kiszolgálni.
És a jövőre nézve?
A jövőre nézve a szentek kategória az, ami ebben az évben az igazgatóság is és a közgyűlés is már eldöntötte. Ugye ehhez közé tettük, hogy a Concord MB partnerszel váltottunk, és fő célként kitűztük a kategória váltást. Úgyhogy erre az évre alapvetően a célunk az a további növekedés, további akvizíciók végrehajtása, és hát mindenképp kategóriaváltás elérése.
Technológiai szempontból lesz-e valamilyen fejlesztés? Azért kérdeztem ugye ezt a mi várható 2026-ra, mert ugye itt a hulladék gazdálkodásban ugye felvetik most például, hogy bővülhetne a MOHU-nak az üvegekre, akkor a mosószeres flakonok, ugye az egy nagy kérdés, mert ugye ráadásul azok jól hasznosítható, újrahasznosítható műanyagok. Ilyen típusú technológiai fejlesztésekre készül-e a Vertical?
Ugye ezeknek a technológia fejlesztésében a műanyag területén folyamatosan benne vagyunk és fejlesztünk, tehát alapvetően mi a MOHU által visszagyűjtetett etilén alapanyagokat újrahasznosítjuk, és ezeket az anyagokat mi körfogás elve szerint gyártásba tudjuk tenni. Az az akvizíció, amit végrehajtottunk a tavalyi év során, és a felplasztikot meg tudtuk vásárolni, az egy olyan célállomás nekünk, ami nem csak a gyártási lábunkat tudja erősíteni, hanem az újrahasznosítási lábunkat is. A jelen pillanatban a Felplasztik Kft-nél történnek ezek az előkészítő munkák, tehát elmondhatjuk, hogy pályázatot nyújtottunk be ott is technológiafejlesztésre, napelembővítésre, és minden olyan forrást meg fogunk ragadni, ami a miskolci üzemnek a fejlesztését tudja segíteni.
Önöknél működik munkavállalói résztulajdonosi program, erről szoktunk itt néha beszélni a rádióban. Ezzel kapcsolatban miket sikerült elérni, ez folytatódik-e, az első szakasza úgymond lassan lezárul, mit lehet erről a nyilvánosság előtt elmondani?
Igen, ezt a programot a tavalyi év során határozta el az igazgatóság és a közgyűlés. Ennek az első szakasza lezárult, és most indítjuk a következő szakaszt, úgyhogy a munkavállalói részvényprogramot azt gyakorlatilag most már egy folyamatos üzembe, de fönntartjuk, és aktívan ezt indítjuk, működtetjük.
Ferenc Kornélt, a Vertikál meghatározó többségű tulajdonosát hallották itt a Tendepemen.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
A telefonban pedig Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezető. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát éjszaka végül sikerült megállapodni, és ugye két hétre tűzszünetet hirdetett az Egyesült Államok, ezért cserébe Irán megnyitja a Hormuzi szorost. Látszik is a piacokon, Ázsia szárnyal, az üzemanyagárak beszakadtak, és az ember azt gondolta volna, hogy az aranynál sincs akkora még ha egy kis emelkedés van is, de semmiképpen nem nagyobb, hiszen ugye amikor baj van, akkor menekülnek az aranyban, most meg egy kis jó hírek is, fellélegzés van, ehhez képest közelítjük gyakorlatilag az 5000 dolláros szintet, megint 3,5%-os pluszban most az arany árfolyama. Ez, amit mondtam, hogy az ember ezt várhatta volna, így a logika szerint ez látszik, hogy nem vagyok aranykereskedő, de hogy ez egyébként jogos felvetés lett volna úgy általában?
Igen, alapvetően igen, az arany egy menekülő eszköz, úgyhogy a válságos időszakokban az arany iránti kereslet meg szokott növekedni, és ez drágulást eredményez, mikor ha válságok elmúlnak, akkor az aranyárfolyamában azt figyelhető meg, hogy csökkenést tapasztalunk. Most mégis a logikának látszólag ellentmondó árfolyam mozgásokat látunk, jelenleg valamivel 4800 dollár felett alakul az aranyár tőzsdei árjegyzése, ami egy nagyon szép emelkedés az elmúlt időszak nyomottabb árszintjéhez képest. Igaz persze, hogy ezzel az emelkedéssel azért még messze nem ragyog olyan fényesen a sárga nemesfény, mint az év első hónapjaiban, amikor jócskán 5000 dollár feletti ártartományban jegyezték az árfolyamot, tehát 10-15%-kal feljebb is volt már az arany árfolyama. Na de ahhoz képest, ahol jártunk az utóbbi egy hónapban, ahhoz képest azért ez egy szép emelkedés. Nagy a volatilitás, idegesek a piaci szereplők, nagy a bizonytalanság az árfolyam rövid távú alakulását illetően. Én azt hiszem, hogy a volatilitás hátterében leginkább az van, hogy egy túlhevült piac próbál jelenleg visszahűlni, kiózanodni és magára találni, és hát most a legutóbbi fejlemények, ami hát tegnap óta zajlott az aranypiacán, ugye arról van szó, hogy nagy izgalommal vártuk az éjszakai eseményeket, ugyanis tegnap Donald Trump tett egy olyan nyilatkozatot, hogy az éjszaka folyamán az Egyesült Államok egy még sokkal masszívabb támadást indíthat Irán ellen, kitörölheti az ezer éves civilizációt, lehetett ezt sokféleképpen értelmezni. Hát ehhez képest az éjszaka nemhogy nem hozott újabb eszkalációt az iráni háborúban, konfliktusban, hanem egyenesen egy kéthetes tűzszünet született meg azzal az ígérettel, hogy Irán részlegesen megnyitja a Hormuzi szurost, és az olajszállítmányok újra elindulhatnak. Erre a hírre beszakadt az olajár, több mint 10%-ot esett az éjszaka folyamán az olajár, ezzel együtt mérséklődtek az inflációs félelmek, és ezzel egyetemben az esetleges kamat emelésekkel kapcsolatos félelmek is csökkentek, és ez kedvez az aranynak. Tehát el lehet mondani, hogy első ránézése az árfolyam alakulása ellentmond a normális piaci logikának. Egy kicsit összetettebbek a folyamatok, ugyanis hát régi tapasztalás az is, hogy nem csak a háborús konfliktusok, a válságok, hanem a monetáris politikának is óriási szerepe van az aranyárfolyam alakulására.
Igen, de most ebben a helyzetben pont ugye az volt a mondás sok elemző részéről, hogy miután ugye a bizonytalanság volt inkább az előtérbe, ugye a jegybankok most megállnak, nem nagyon mozognak, nem változtatnak, várják ők is, hogy mi történik. És ugye nem csak az arany ugrott meg ma reggel, hanem ott van a palládium, az ezüst majd már 7%-kal, a platina is 5%-kal. Tehát ezért érdekes ez, hogy még az árupiacokon látjuk, hogy csökkennek az árak, az olaj beszakad, és tényleg az összes fém ára pedig szépen emelkedik. Ez vagy az, hogy óvatosak egy páran még, és úgy vannak vele, hogy na várjunk még egy kicsit, hogy ez is húzhatja esetleg az árfolyamokat.
Én azt hiszem, hogy az egyetlen racionális magyarázat a logikátlannak tűnő folyamatok közepette csak az lehet, hogy a monetáris politikával kapcsolatos elképzelések és várakozások mozgatják a piacokat. Két nap múlva jelenik meg a legújabb amerikai inflációs adat. A legutóbbi statisztikai közlés szerint 2,4% volt az amerikai infláció egy hónappal ezelőtt, és most 1%-kal magasabb inflációt várnak az elemzők. Tehát 3% feletti infláció, 3,3-3,4% körüli inflációt. Ez egy olyan mértékű emelkedés, ami teljesen egyértelművé teszi, hogy a Fed nem csökkenthet az idei évben kamatokat, hogyha valóban ez beigazolódik, és fennáll továbbra is egy ilyen inflációs nyomás. A Fed politikája szerint és küldetése szerint 2%-ra és az alá kell levinnie az inflációs szintet, tehát a piacok az év elején még azzal számoltak, hogy idén több kamat csökkentés is fog történni. Az arany nem szereti a magas kamatkörnyezetet. Ha magas kamatokat lehet elérni kötvénypiacon, állampapíroknál, akkor a tőke abba az irányba áramlik, és nem az arany piacára. A kötvények a legnagyobb versenytársai az aranynak, két befektetési eszköz versenyzik egymással, ez van egyszerűen a háttérben. Ha emelkednek a kamatok, akkor a kötvények értékelődnek fel, és az arany árfolyama esik. Fordított esetben viszont az arany árfolyama profitál az alacsony kamatszinttől. Tehát az infláció alapvetően egy kedvező esemény az aranypiac számára, de hogyha ez együtt jár emelkedő kamatokkal, akkor mégsem kedvez, akkor inkább negatív. És most leginkább ezt lehet magyarázatként elővenni, mást nem igen.
Nagyon szépen köszönöm Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét hallották itt a Trend FM-en, ahol zenével megyünk tovább. Majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor friss hírek a 94.2.